Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem, dr. Téglás Péter, köszöntelek.
Szervusz, jó napot kívánok!
Film, könyv, vagy film és könyv is?
Egy könyvet szeretnék ajánlani. Egy egészen különleges könyvet szeretnék ajánlani, amelynek az a címe, hogy Szentpétervári fehér éjszakák. Ez a könyv magyarul nem olyan nagyon régen jelent meg, egyébként azt hiszem 2014-ben íródott, Magyarországon 2021-ben jelent meg, és hát az írója Michel de Grace, magyarul Görög Mihály, aki nagyherceg, Romanov származású nagyherceg, a Romanov családnak ahhoz az ágához tartozik, amely Görögországba származott el, hát most már a 90. évéhez közelít az író, és egymást követően írja a megdöbbentőnél megdöbbentőbb írásait, ugye nagyon komoly kutató, történész, elsősorban ugye az orosz történelemmel, de hát az ahhoz kapcsolódó egyéb történelmi eseményekkel kapcsolatban is ír. Én megmondom őszintén, csak ezt az egy könyvét ismerem, de szándékomban áll természetesen fölkeresni más magyarul esetleg megjelent könyvét is. Na most egész pontosan ugye a Szentpétervári fehér éjszakák, és az alcím a nagyherceg és a kurt Tizán, a Romanov dinasztia fekete bárányának élete. Ez a könyvnek a címe. Tulajdonképpen ez egy dokumentumregény. Tehát minden, amit itt leír, az valóban úgy történt meg, ahogy ezt a mi hercegi rangú írónk megjelenítette. Most annál is inkább szerettem volna, vagy szeretném ezt a könyvet ismertetni, mert egy korábbi alkalommal ugye foglalkoztunk a Romanovok című könyvvel, illetőleg hát ugye az ennek alapján készült film sorozattal, és én úgy vettem észre, hogy a hallgatóknak az érdeklődésére tarthatott ez számot. Eléggé sokan az internetes felületen is meghallgatták ezt az ismertetőt, ebből azt a következtetést vonom le, hogy van érdeklődés a téma iránt. Ezt a könyvet tekinthetjük egyfajta folytatásnak, vagy egyfajta másik szálnak, ugye mert azt a regényt, illetőleg ugye azt a történetet ott fejeztük be, hogy ugye 1918. júniusában a cári családot, akit Jekatyerinburgba száműztek, az oroszok még orosz módszerrel mérve is valami páratlanul kegyetlen módon mészárolták le. Ugye a cárt, a cárnét, a négy leányt, a fiút, az orvost, a cselédet, de még a kiskutyájukat is. Szörnyű. Tehát ez egy egészen szörnyű eseménye a 20. századnak. Ugye azért annak idején az angolok, amikor a saját királyukat fejezték, legalább csináltak egy formális pert, ugye az angol polgári forradalom idején. A francia forradalom idején szintén sem, vagy azt követően szintén csináltak egy 16. Lajosnak egy pert. Hát ugye ezzel a bolsevisták ilyen apróságokkal nem foglalkoztak, és hát ugye úgy mészárolták le a cárt és a cárnét, hogy még egy formális pert sem folytattak le bűnösségi kapcsolatban, ami egyébként nem is biztos, hogy annyira alaptalan lett volna, hát az első világháborúval kapcsolatos tevékenysége az azért megért volna egy ilyen pert. Miért elevenítem föl ezt az emléket? Ugye ez 1988. júniusában Jelcin elnök engedélyével ugye az időközben kihantolt tetemeknek engedélyezte Szentpéterváron a Péterpál erődben történő nagyon ünnepélyes, nagyon emelkedett temetését, gyászszertartását. A könyv ezzel kezdődik, és egy nagyon érdekes epizódja ennek a temetésnek az, hogy a Romanovok, ugye akik szétszóródtak a világban, akiket ugye a bolsevisták nem tudtak elfogni, egyébként több mint 20 Romanovot fogtak el, 1918-ban is mészárolták le őket, tehát nem csak a cári családot, hanem a Romanov családhoz tartozó más férfiakat és nőket is meggyilkoltak, és azoknak volt szerencséjük, akik ebben az időben a Krímben tartózkodtak, mert egy angol hadihajó az kimentette őket, és hát ugye szétszóródtak a világban, de a család és a családi összetartozás valamilyen szinten megmaradt náluk is, ugyanúgy, mint ahogy a Habsburgoknál megmaradt, és természetesen volt egy formális családfő, aki hát úgy, ahogy valahogy legalábbis ceremoniális módon összetartotta ezeket a világban szétszóródott embereket. 1998-ban összegyűltek, hogy lerolják kegyeletüket és tiszteletüket a II. Miklós, illetőleg a leányai és a felesége előtt, És hát olyan nagyon már ők azért nem tekintették magukat orosznak, nem is mindenki tudott oroszul. Viszont nagy feltűnést keltett, hogy az összegyűlt számos Romanov között egyszer csak megjelent egy kopott ruhás hölgy, tetejében még mankóval bicegett, és beállt a Romanovok közé, és látták, hogy hát a család formális feje egyébként köszönti ezt a hölgyet. Hát ugye azért egyfajta megbotránkozást kiváltott, hogy hát azért mégis, hát kicsoda, tehát hozzájuk képest, akik ugye Nyugat-Európából jöttek, hát azért eléggé koldus kinézetű volt a hölgy, de megjelenésében, fejtartásában, mozdulataiban, manírjaiban ez a hölgy nagyon fenséges volt.
És hogy ki ez a hölgy, a könyvismertető kapcsán zene után megtudjuk, maradjanak velünk.
Vedd és olvasd! Vedd és olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk mai könyvismertetőnket, amely tulajdonképpen egy történelmi dokumentum, hiszen történész, egy Romanov herceg írta, tehát minden szempontból kuriózum, és hát tulajdonképpen ennek ismertetőjében vannak, dr. Téglás Péter rovatában.
Ezt a hölgyet, ezt a koldus kinézésű hölgyet, akinek egyébként a megjelenése minden topissága ellenére azért egy nagyon fenséges, nagyon-nagyon tekintélyt parancsoló külső volt, úgy hívták, hogy Natalia Androszova Iskander Romanov. Érthetetlen volt a család számára, hogy vajon ez a nő szemmel láthatóan Oroszországban élt, teljesen biztos, hogy a Szovjetunió évtizedeit is átélte, hogy maradhatott életbe, amikor minden Romanovot agyonlőttek a bolsevikok. Tulajdonképpen a könyv erről szól. Ennek a hölgynek az apja egy Romanov nagyherceg, Nikolaj Konstantinovics Romanov volt, aki második Sándor cár testvérének volt a fia. Tehát ugye második Sándor a 19. században élt, hát ugye ő volt egy kicsit előrehozott Gorbacsov, ugye a 19. századi orosz történelem jótevője, mert 1867-ben ő szabadította föl az orosz jobbágyokat, tehát ugye őt azért nagy tisztelet övezi minden ellenmondásossága ellenére. Na most az ő unoka öccse volt, ez a bizonyos Nikolaj, aki nagyon érdekes körülmények között, egy nagy herceg életkörülményei között nevelkedett, azzal a ridegséggel és elkényeztetettséggel, ami ugye egy nagy hercegnek kijárt, hihetetlenül intelligens, nagyon jó testi adottságokkal rendelkező, daliás, végtelenül jó képű, egyébként később kitűnő katona lett, akinek még hadi sikere is voltak, de hát a család, és legfőképpen az édesanyja, aki ugye mindennel foglalkozott, csak a fiával nem, és hát legfőképpen a saját szépségével volt eltelve. Nagyon frusztrált körülmények között nőtt föl, nem is mindig a megfelelő pedagógiai módszerekkel kezelték őt, és ez a páratlan intelligenciája viszont egy végtelenül kicsapongó életmóddal párosult. Ez a kicsapongó életmód aztán hozzájutatta ahhoz, hogy megismerkedjen egy amerikai kurtizánnal, aki Amerikában született, egy meglehetősen sanyarú gyermekkora volt, korán rájött arra, hogy rendkívüli szépség, és hát ezt a szépségét ugye a legősibb mesterséggel lehet apró pénzre, vagy hát tulajdonképpen nem is annyira apró pénzre váltani. Átjött Európába, sikerei voltak Franciaországba, és az volt az álma és az elképzelése, és ugye hallomás alapján ugye egy képet alakított ki a korabeli Oroszországról, a 19. századi Oroszországról, és legfőképpen Szentpétervárról, ami maga volt a csillogás, ahol a rendkívül gazdag emberek óriási lakomákat, rendezvényeket, operabálakat, egyebeket rendeznek, úgy, hogy aztán végül is ez a hölgynek sikerült elutazni a Szentpétervárra. A sikerült elutazni, az nem egy véletlenül használt szófordulat nálam, mert ugye természetesen rögtön a határon beleütközött az orosz bürokráciába, de hát ezt is leküzdve eljutott Szentpétervárra, és összeismerkedett a mi Nikolaj nagyhercegünkkel. Na most teljesen váratlan dolog történt, mert a Nikolaj, aki mondom még egyszer nagyon kicsampongó életet élt, ezt csak férfitársaimnak mondom, hogy hát ugye itt a szerző leírja, hogy hány hölgyet fogadott egy éjszaka Nikolaj, tehát itt egy olyan számot olvashatunk, ami hát egészen elképesztő. Na most megismerkezett ezzel a nővel, és azért mondom, hogy nagyon-nagyon érdekes a történetnek a folytatása, mert egy óriási szerelem alakult ki kettejük között, egy igazi házi szerelem alakult ki kettejük között, és Nikolaj dédelgette ezt a nőt, minden jóban részesítette, amiben egy orosz nagy herceg valakit részesíthet, ékszerekben, ruhában, aztán palotát épített neki, és hát ami aztán ugye a botrányt okozta, az az, hogy nyilvánosan is megjelent ezzel a nővel, és kifejezésre juttatta a család előtt, hogy ezt a nőt feleségül akarja venni. Na hát ennél nagyobb bűnt és ennél nagyobb skandallumot elképzelni sem lehet. Na, az más kérdés, hogy a cárnak is volt házasságon kívüli kapcsolata, volt házasságon kívül született gyermeke, az ő édesapjának, a cár testvérének is volt házasságon kívül kapcsolata, és volt házasságon kívül született gyermeke, és amikor magukhoz rendelték, ugye a cár, illetőleg az öccse, a fiatalembert, az unokaöccset, hogy jól leteremtsék, hogy milyen életet él, akkor ugye ez a kölök volt elég szemtelen ahhoz, hogy üdvözölje a féltestvéreit, és a legjobb egészséget kívánja nekik. Ugye ilyen arcátlanság aztán persze megteremtette ugye a retorziót is, hát ugye próbálták ugye a pórászt rövidebbre fogni, de hát ez az ember ezt nem hagyta, ez a szerelem folytatódott, és hát lényegében egy olyan szituáció alakult ki, ami hát ugye a normalitásban élő emberek számára egy kicsit nehezen fölfogható. Tudnélik, a hölgynek akadt egy jó képű, jó kiállású tiszt udvarlója is, vele is szerelmi kapcsolatot épített ki, és a mi nagy hercegünk ahelyett, hogy ezen megharagudott volna, ezt jó szívvel fogadta, és innentől kezdve hárman szerették egymást egy időben, és hát erről többet nem mondok, mindenkinek a fantáziájára bízom. Vetélkedett a két férfi egymással, hogy a nőnek ki tud értékesebb ajándékokat juttatni. Na most ugye természetesen a vékony pénzű tisztecske, hát kis aranyakláncokra futotta neki a pénzéből, de hát a nagy herceg, hát a legcsodálatosabb ékszereket vásárolta neki, de hogy igazi különlegesség legyen az ajándék, az ékszert az édesanyjának az ékszerkészletéből lopta el, és ezt hangsúlyozta is, hogy hát ez egy olyan ékszer, ami hát nem csak egy sima, gyönyörű gyémánt, hanem az édesanyjának a készletéből származik.
Innen fogjuk folytatni az ismertetőt. Szentpétervári Fehér Éjszakák című könyv történelmi dokumentum regény ismertetésében vagyunk. Zene után folytatjuk dr. Téglás Péter ajánlóját.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Egy hihetetlen kuriózum gyöngyszem van ismét a kezünkben. Szentpétervári Fehér Éjszakák, egy Romanov herceg, író, történész saját munkája. Én rögtön kérdeztem, hogy vannak-e fotók a könyvben, hiszen egy olyan izgalmas, kalandos valóságot ír le, de sajnos nincsenek. Nyilván a szereplők nem annyira akarták publikálni magukat annak idején sem, talán ma sem tennék.
Így van, hát ugye azért mégiscsak a 19. század második harmadában tartunk, és hát azért a fényképezés vagy a fotózás talán nem volt annyira kézenfekvő, mint manapság. Hát ugye ott tartunk, hogy hát a botrány dagad, mert most már hároman szeretik egymást, Nikolaj nagyherceg pedig vetélkedik ugye a másik férfivel, akivel ugye közösen szeretik ezt a nőt, és ő úgy próbál különleges ajándékot adni ennek a hölgynek, hogy a saját anyjának az ékszerét lopja el. Ez természetesen kiderül, kapitális botrány támad belőle, újra felelősségre vonják, újra megmossák rendesen a fejét neki, és hát ő egyébként ezt tűri, különösebben nem reagál, aztán örülnek neki, hogy megszabadultak tőle, az élet folytatódik. Viszont bekövetkezik egy olyan esemény, ami aztán azt a kifejezést használom, hogy kiveri a biztosítékot. Tudnélik, a cári család valahova elutazik, és ez a három ember úgy gondolja, hogy ez idő alatt beköltöznek a téli palotába, mégpedig Nikolaj nagyherceg édesanyjának a hálószobájába. És hát ott űzik azt, amit ilyenkor űzni szoktak. Nikolaj nagyherceg egyébként szokásától eltérően iszonyatosan lerészegedik. Már azért mondom, hogy szokásától eltérően, mert valami borzalmasan bírja az italt. Ez alkalmazom a olyan mennyiséget fogyasztott, hogy elveszítette az eszméletét. Ő ott fetreng a földön, eközben ugye a józanul maradt hölgy és férfi kisüti azt a csodálatos dolgot, hogy az édesanyjának a hálószoba falára rögzített ikonból kifeszítenek egy páratlanul értékes gyémántot, Ezt a gyémántot aztán majd később értékesíti ez a tiszt, és az érte befolyó pénzt odaadják a forradalmároknak, a már bontakozó Eszer mozgalomnak, odaadják, és ezzel támogatják, tehát a cári család egyik tagja majd támogatni fogja a forradalmárokat, akik véres merényleteket követnek el, hát egyébként megölték második Sándort, lényegében megölték harmadik Sándort is, és egy Romanov nagyherceg pedig támogatja ezt a tevékenységet. Na most ez természetesen kiderül. A mi főhősünk, Nikolaj, nem tud erről a cselekményről, mert annyira részeg, hogy nem hozzák a tudomására, nem is érzékeli, hogy megint lopás történt, amit most egész kivételesen nem ő követett el. Viszont magára vállalja, nagyon gyorsan a titkos rendőrség a nyomára jut, hát egyszerű orosz módszerrel egy forró kályhára ráültetik ezt a másik tisztet, aki hát ugye úgy érzi, hogy most aztán tényleg el kell mondani az igazat. Hát ugye mindent bevall, annyira fölháborodik a cárnő és az egész család, hogy Nikolajt száműzik. A hölgyet kipaterolják az országból, elűzik, és nagyon szoros őrizet alatt a birodalom különböző területeire, eleinte Szentpétervár környékére, egy disznóhizlaldába, aztán később a Krímre, aztán később a Don partjára, de viszont Isten igazából nem tudják ezt a fékezhetetlen embert megfelelően pórázon tartani, mindig és mindenhol okozza valami újabb és újabb botrányt. A következő botránya az, hogy a Don mellett egy alkalommal megismerkedik egy német származású, volgai német származású hölgyel. Ezt a hölgyet kijátszva az éber őrzőit feleségül veszi. Na most utána a cári család mindent elkövet és kitalál, hogy az ortodox egyház segítségével érvénytelenítse ezt a házasságot, de hát a felek ragaszkodnak ahhoz, hogy ez egy elhalt házasság, ez egy valódi házasság. És ebből a házasságból születik az a hölgy, aki 1998-ban megjelenik a cári család temetésén. Ebből is egy óriási botrány származik, a házasságkötésből is egy óriási botrány származik, ezúttal Üzbegisztánba száműzik. Üzbegisztánban borzasztó sanyarú körülmények között, ahol ő föltalálja magát. Tehát tulajdonképpen kapcsolatot létesít azokkal az üzbégekkel, akik nem olyan nagyon régen foglalták el az oroszok, és nagyon komoly orosz gyűlölet él a helyi lakosságban. Megfigyeli a klímát, és rájön arra, hogy több száz, több ezer évvel ezelőtt egy virágzó mezőgazdasági kultúra volt, és ugyan vajon hogyan jöhetett az létre? Nagyon egyszerűen, öntözéssel. Megszervezi, anyagi forrásokat teremt hozzá, csatornákat létesít, és néhány éven belül kialakult egy olyan flórát, amelyből a helyiek, és elsősorban a helyi kozákság, aki hajlandó vele dolgozni, és vannak mezőgazdaság ismeretei, meg gazdagszanak. Egy nagyon komoly kultúrát, egy nagyon komoly jólétet teremt. Aztán ugye az üzbégek is látják, hogy hát érdemes ezeket a tanácsokat és módszereket követni, úgyhogy ők is hozzákezdenek, és egy relatív jó mód kialakul ezen a vidéken, Taskent környékén. Igen, ám csak hát ugye időközben kitör az első világháború. Ő a világháborút ebből a biztonságos távolságból figyeli, annak ellenére, hogy korábbi katonai akciókban részt vett, de nem engedik, a cári család nem engedi, hogy kimenjen a frontra, és hát ugye 1917-ben aztán ugye bekövetkezik a forradalom, az úgynevezett februári forradalom. Ez őt egyébként akkor még közvetlenül nem érinti. A bolsevik forradalom már érinti, viszont akkora nagy tekintélye van a helyiek előtt, és ugye a korábbi segítségét is még a javára írják, amit még a gyémántok eladásával nyújtott a forradalmároknak, hogy őt nem végzik ki, sőt, meghagyják a palotájában. Bizonyos mértékig folytathatja a tevékenységét, de 1918. februárjában, tehát egy évvel a forradalom után egy tüdőbetegségben meghal. Tehát nem éri meg azt, hogy az év közepetáján, június-júliusban a száműzött cári családot olyan brutális módon lemészárolják. A lánya, aki ebből a házasságból született, aztán Szentpéterváron, illetőleg Leningrádban nevelkedik, és úgy éli át a kommunizmus évtizedeit, hogy egy cirkuszhoz szegődik, artista lesz belőle, és ebben az életmódjában, és ebben a mi voltában lényegében békén hagyják a bolsevista kommunisták, és megéli a Szovjetuniónak az összeomlását.
Ne felejtsék, hallgatóink, Szentpétervári fehér éjszakánk, ez nem egy romantikus dráma, ez egy valódi regény, egy dokumentum regénynek a címe, amelyet egy igazi Romanov herceg írt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és köszönöm, Péter, az ajánlót.